Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Lukács evangéliumának első 14 versét olvasom a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, tegnap a szentesti Isten tiszteleten elénk került Jézus születésének története a Máté szerinti evangéliumból, ma elénk kerül Lukács megfogalmazásában. Ez a két történet nem mond egymásnak ellent, viszont van egy-két hangsúly, ami Lukásnál úgy van meg, hogy Máténál nincs, és érdemes ezekre a hangsúlyokra, ezekre a szívmelengető különbségekre és momentumokra odafigyelni. Az első, amit szeretnék kiragadni, az az angyalnak rögtön a köszönése, amit a pásztoroknak mond: ne féljetek, mert íme nagy örömöt hirdetek nektek. És az öröm szó helyén a görögben az evangélium szerepel. Íme nagy örömöt hirdetek nektek. És azért kell megragadnunk ezt az evangélium öröm hír kifejezést, mert amikor Ézsaiás próféta Jézus születése előtt több száz évvel a babiloni fogság végén hirdetheti a fogság végét és a szabadulást, akkor az evangéliumnak a héber megfelelőjével teszi ugyanezt. Örömhírt hirdetek nektek, vége a fogságnak. Visszatérhetünk az otthonainkba. Visszatérhetünk abba a mederbe, amiből kiszakítottak bennünket. És amikor az angyal megjelenik a pásztoroknak, akkor ugyanezért használja az evangélium kifejezést. Örömhírt hirdetek nektek, vége a fogságnak. Nem a babiloninak, nem az egyiptominak, nem a rómaiak megszállásának, hanem annak a fogságnak van vége, amiben az ember a bűneset óta folyamatosan benne van és leledzik, a bűnök fogságának. Visszatérhet mindenki az eredeti kerékvágásba, abba a közösségbe, amiben a teremtő eredetileg teremtette a teremtményt. Az Istennel való közösségbe. És ha egy kicsit végig gondoljuk, hogy mit is jelent a Jézus név, amiről tegnap szó volt, akkor ez gyönyörűen rímel a kettő össze, hogy Jesua, Isten a szabadító. Ilyen az Isten, hogy szabadítson bennünket. A történelmünk mélységéből, a saját emberi történelmünk mélységéből, az életünknek a súlyai alól, a bűnök alól hozza a szabadulást. És érdemes egy picit belesni ennek a karácsonyi eseménynek, karácsonyi élethelyzetnek a hátterébe. Gyönyörűen fogalmazza meg Lukács, bepójálta és jászolba fektette, és azt gondolom, hogy a mondat második fele nagyon jelentős, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Tudom, hogy csodaszép betlehem meseink vannak, és alapvetően én támogatom is azt, hogy legyenek ezek a betlehemesek kirakva. De Nagyon izgalmas, hogy erre mi ráültetjük a pásztor romantikát. Pedig, kedves testvérek, itt van leírva, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Nem azért van ott a szent család az istállóban, mert ott szeretett volna lenni az 5 csillagos wellness hotel helyett. Hanem mert itt volt számukra hely. Sehol máshol. És milyen izgalmas, hogy ez a Jézus korabeli Betlehem a maga 1500-2000 fős létszámával egy kisvárosnak számított, és hányan mennek el az istálló előtt, úgyhogy azt se tudják, hogy mi történik ott benne. Pedig lehet, hogy kihallatszódnak a vajúdásnak a hangjai. A bárány végetés, meg a marha bőgés közepette. És rejtve van az ott élők szeme előtt az, hogy mi történik éppen. Hogy nem egyszerűen egy mezei szülés zajlik, hanem most jön, értünk az, aki szabadít. És ilyen értelemben egyébként könnyű helyzetben vannak a pásztorok, mert jelentem aláson nekik azért az angyal elmondta, hogy miért kell elmenni Betlehembe. De hányan nem veszik észre, akik meg egyébként ott vannak. Adott esetben az a valaki, aki azt mondta Józsefnek és Máriának, hogy ha máshol nem, akkor oda az istállóba nyugodtan. Még ő sem veszi észre. És bennem most egy kicsit megszólal az édesapa, aki együtt tud érezni a másik édesapával. Mert van valami gyönyörű és szent tehetetlensége ennek az egész helyzetnek. Hogy hányszor, de hányszor vagyunk úgy kedves testvérek, hogy próbáljuk az ünnepet szépé tenni, meg kidíszíteni, meg a tökéletesség köntöse alá besöpörni mindent, és akkor ezzel szemben meg jön nekünk a karácsonyi történet, ami kedves testvérek nem tökéletes. Nem a mi emberi nézőpontjaink alapján tökéletes. Pont, hogy puritán, pont, hogy nagyon naturalista, pont, hogy egyébként kegyetlenül valóságos. Amikor a lányunk megszületett, akkor volt egy pontja a vajúdásnak, amikor azt hittem, hogy a feleségem el fogja törni az ujjaimat. És úgy voltam vele, hogy törje. Ennyi nekem is kijár ebből az egészből, ha neki ettől könnyebb. De közben azon kattogott az agyam, apaként pedig ott orvos volt, meg csecsemős, meg nem tudom én, mindenféle egészségügyi személyzet, és nagyon becsületesen és karakteresen beleálltak a dologba, és segítettek, hogy mi az, amit én még tudnék tenni? Mit tudnék én még tenni? És egyedül a tenyerem volt ott. Hogy akkor törjed. És úgy itt jön elő bennem az édesapa, aki nagyon együtt tud érezni Józseffel, mert hogy nyilván nem azt érzi élete csúcspontjának, hogy a gyermek, akiről neki az angyal elmondta, hogy a megváltó lesz, az megszületik az istállóban. Mit tudna ő még tenni? Hova szaladjon? Kit hívjon? Kinek szóljon? És ebben van egy szent tehetetlenség. József, kedves testvérek, a hívő ember ős mintája. Mert hogy pont rajta bizonyítja be az Isten azt, hogy az üdvösségünkért nem tenni kell. Elfogadni. Nem tehetek érte semmit. És hogyha ez őről, ha ez megtépáz, ha ez lenyom, akkor pont, hogy a kegyelemnek a lényegét nem fogom felfogni. József az ős mintája annak, hogy nem tenni kell a megváltásért, hanem elfogadni azt, ahogy az érkezik. És érdemes még megnézni mondjuk a pásztoroknak az élethelyzetét ebben a karácsonyi történetben. Mert hogyha végigolvassuk az evangéliumokat, meg mondjuk az egész Bibliát, akkor Ószövetség és Újszövetség határán nem érződik az a felfogásbeli váltás, ami a Jézus korabeli társadalmat már leuralta. Ha megnézzük az Ószövetség nagyjait, akkor azt kell mondanunk, hogy azok amennyiben nem proféták és papok voltak, többnyire pásztoremberek. Ábrahám anyájából élt, Jákob, Izrael, a zsidóság egyik ősatja anyájából élt, Ábel, aki ugye a testvérének, Káinnak lesz az áldozata, szintén pásztor volt, Dávid, a zsidóság legnagyobb királya. Úgy vonul ki Góliát ellen, hogy pásztor voltam, És hogyha az úr a kezembe adta a hegyi oroszlánt, meg a farkast, meg a stb., akkor ha akarja, a kezembe adja Góliátot is. És van egy ilyen nagyon szép képe a pásztorságról az Ószövetségnek. Hát, de a Jézus korabeli társadalomnak nincs. Mert hogy a Jézus korabeli társadalomra a pásztorság fogalma, meg értéke nagyon devalválódik. És ennek több oka is van. Az egyik legjelentősebb az az, hogy mivel többnyire rideg állattartásban tartották a nyájat, és mondjuk az istálló, ahova behúzódik Jézus, az is egy barlang istálló, tehát egy ilyen átmeneti szállásnak kialakított valami. Ezért azok az emberek, akik a nyáj mellett vannak, ők nem tudnak részt venni a jeruzsálemi istentiszteleti kultuszban. De tovább megyek. Azok az emberek, akik a nyáj mellett vannak, alapvetően nem a társadalom előkelőségei, mert hogy rendszeresen küzdeniük kell a rideg állattartás miatt a vadonnal, a vadállatokkal, és hogyha olyan az időjárás, hogy nehézkes az itatás és az etetés a legelőknek a megtalálása, akkor azért azt is el kell mondanunk, hogy ezek az emberek nagyon sok esetben harcolnak egymással a legelőért, meg az itatóért. Nagyon durva és daróc emberek voltak a Jézus korabeli pásztorok. És nagyon izgalmas, hogy a zsidóság mindeközben úgy van velük, hogy hát kellenek ők a társadalomnak, mert hát mégis csak náluk van a nyáj, meg ők értenek hozzá, de hogy annyira meg nem szeretjük őket, meg nem becsüljük meg őket. És egyszer azt mondta nekem egy idős lelkész, és úgy elgondolkoztam ezen, hogy nagyon sokszor hallottam az gyerekkoromban, hogy tanulj fiam, mert kukás leszel, vagy utcaseprő. És ugye erre mondta azt egyszer egy idős lelkész, hogy ha Jézus ma születne meg, akkor valószínűleg az utcaseprőknek és a kukásoknak szólna az angyal. Mert hogy sok esetben nem vesszük tudomásul, hogy ők vannak. Meg olyan természetes, hogy én kitolom, azt elviszik a kukát. És nyilván nem azt éljük meg karrierként, hogy a gyerekünk 3-4 éves korában az óvodában kukás autót akar vezetni. De hogyha őszinték akarunk lenni, akkor nem létezne nélkülük a társadalmunk. Koszos, büdös a munka, amit végeznek, és mi nem léteznénk nélkülük. Na valami hasonlóat kell elképzelni a pásztorokról. És nekik szól az angyal, hogy itt az evangélium. Őket szólítja meg először az Isten, hogy menjetek már el Betlehembe, és nézzétek meg, és az lesz a jel, hogy egy gyermeket találtok a jászolba bepújálva. És ezek a társadalom legszélén álló, sokak által megvetett, meg lenézett, meg nem megbecsült, meg egyébként a maguk durvaságába valószínűleg meg kőszívesüledett emberek, azok elindulnak, és nem kérdőjelezik meg az Istennek az igéjét, hogy az a csecsemő, aki legyünk őszinték így ránézésre egy az ezerből, az a Krisztus. És ők elfogadják ezt jelnek. És itt jön azt gondolom a karácsonyi csodának a lényege, hogy nem az a lényeg, hogy mi hogyan díszítjük fel ezt az egész ünnepet, kedves testvérek, és nem az a lényeg, hogy milyen külsőségeket ültetünk rá. Az a lényeg, hogy belülről mi változik. Én el tudom fogadni, hogy az a jászolba fektetett, bepolyált gyermek a jel, a szabadításom, az üdvösségem, ez az igazi kérdés. Nem a izzó, meg a dísz, meg a... Persze, rakjuk hozzá, ha tehetjük, meg örüljünk neki, és tényleg gyönyörű. De nem az a lényeg. A lényeg az Isten szándékából fakad. Abból, hogy jön hozzánk, és nem nekünk kell az ünnepet ünneppé tenni. Az ünnepet befogadni kell, meg elfogadni kell. Ilyen józsefi szent tehetetlenségben, hogy nem tudok csinálni semmit, de hát itt a megváltó. Itt a gyermek, most születik. És akkor is megszületik, hogyha én itt állok és nézek. Mert más nem tudok hozzátenni. És azt gondolom, hogy itt fordul át, hogy nagyon izgalmas, hogy mennyire jelentéktelen a karácsonyi történet a kortársak számára. És nekünk miért olyan jelentős? Azért lesz jelentős, kedves testvérek, mert az ünnep az saját magát teszi az Isten igéje által ünneppé. Én már tudom, hogy kifekszik abban a jászolban. És valószínűleg nem Jézus volt az egyetlen, aki mély szegénységben született a történelem során, de konkrétan ő a megváltó. Én már tudom, hogy mi az a szeretet, amit benne felfed az Isten. Mert az evangélium pontosan erről tanúskodik. Pontosan ezt hirdeti, hogy megszületett a szabadító, megszületett a megváltó. Az ünnep gerincén azt gondolom, hogy pont arra hívja fel a figyelmünket a karácsonyi csoda, hogy nem nekünk kell felkészülni és szépé tenni az ünnepet, hanem készületlenül is tudjuk befogadni azt. Váratlanul, ha érkezik, tudjuk elfogadni azt. Hogy ne formálisan próbáljuk megélni, hanem az eszenciáját, a lényegét ragadjuk magunkhoz. És nagyon izgalmas, ehhez kellettek a pásztorok, kellett a birkabőgésbe, belecsomagolt vajudásnak a sikolya és hangja és nem tudom, nyögdécselése, vagy a könycseppek, amik ott kicsordultak. És hogyha ezt az egészet összerakjuk, akkor egyből látjuk, hogy ez az egész már arról szól, és arról beszél, amit Jézus egyetlen egy szóban fog megfogalmazni a nagypénteki kereszten. Elvégeztetett. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy Te sikra szállsz a bűnök ellen, és a gyengének tűnő és erőtlennek tűnő megoldásokkal valójában mégis a szabadulást és a megváltást hozod el. Köszönjük a gyermeki felsírás örömét, a születés csodáját. Köszönjük, hogy így jössz közénk, gyámoltalan emberként, és már itt beszélsz a könycseppek, a nehézségek, a súlyok és az örömök között arról, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen.